Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, a mi életünknek nagy tapasztalata, sokszor jó és sokszor fájdalmas, hogy az idők szaladnak, rohannak, múlnak. Egyik nap a másik után, egyik hónap, egyik év a másik után. És íme ismét itt vagyunk Adventnek immár a második vasárnapjánál. Nem sokára karácsonyi ünnep következik, és aztán megint egy esztendőt előről kezdhetünk. Repülnek az évek, rohan az idő. Olyan hálás a szívünk azért, Urunk, mert Te éppen erre a tapasztalatunkra kínálsz egy nagyon jó megoldást azáltal, hogy a magad végtelenségét és örökké valóságát állítod velünk szembe. És teszed ezt azért, hogy rád támaszkodjunk, hogy a Te örökké valóságodat elfogadjuk, és azzal tervezni merjünk. És íme most még, mivel annyira szeretsz, nem is csak szóval hirdetteted ezt közöttünk, hanem még a szent jegyek által is meg akarsz erősíteni, hogy ránk is érvényes az Úr Jézus vérehullása, a megváltás. Mindenható Úrunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy elhoztál ide, hogy minden akadályt elgördítettél a veled és egymással való találkozás elől, hogy így együtt közösségben dicsőíthessünk téged, és elfogadjuk, befogadjuk mindazokat a javakat, amelyeket nekünk mára készítettél. Könyörögve kérünk tehát, segíts elszakadni mindentől, ami elválaszt tőled. Kérünk, ne úgy tekints ránk, mint amilyenek vagyunk, hiszen akkor semmi dolgunk sem lehet nekünk egymással, hanem a Krisztus ártatlan áldozatán keresztül nézd le ránk, és édesatyánként ölej magadhoz, ahogyan ígéred is, szólíts meg, a Te szeretetedre, a Te örökké valóságodra van szükségünk. Ámen. Isten igéjét János apostol első leveléből olvasom, mégpedig az 5. fejezetből, a 13. verstől a rész végéig. Tehát János első levelének 5. fejezetéből, a 13. és azt követő versekből szól az Úr igéje hozzánk. Ezt azért írtam nektek, mármint az imént olvasottakat, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte és életet fogadni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik. Sőt, aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, igazából a most következő két mondattal az ige hirdetést el is lehetne végezni. Akik hisztek az Isten fia nevében, tudjátok, örök életetek van. A református teológiának ez az egyik legfontosabb és legsajátosabb tanítása, Hogy itt nem arról van szó, hogy reméljétek, sejtsétek, álmodozzatok róla. Arról van szó, hogy tudjátok. A tudás az valamiféle tényeken alapuló ismeretet feltételez, és a Biblia az egy olyan könyv, ahol a szavaknak is jelentősége van, ezt mindannyian tudjuk. Tehát a református embernek üdvbizonyossága van, lehet, mégpedig azért, mert nem magában bízik, hanem Jézus Krisztusban. Szóval tudjátok, hogy örök életetek van. Na de azért sok minden döntés, helyzet elénk kerül ezen az örök életről való biztos hiten, tudáson kívül, és ennek a gyakorlása, elfogadása alatt is. Úgyhogy aztán arról szól János, hogy az Úr iránt való bizalmunk azt jelenti, hogyha bármit kérünk az ő akarata szerint, akkor ő meghallgat minket. Itt már az is érdekes, hogy egyáltalán van-e jogunk bármit kérni. Hiszen ha már most a miénk az örök élet a hitben, akkor vajon mi egyéb kívánságunk lehet még nekünk? Nem az az eset áll fenn vajon, amit szoktunk mondani, hogyha valaki a kis ujját nyújtja, akkor nekünk már az egész karja kell, meg még annál is több. Hát célegyenesben biztonságban van az életünk. Vannak még jogos kéréseink? Van olyan vajon az urunknál, hogy eddig és ne tovább, hogy azért ez már túlzás, ez az imádság kérés? Vagy mindig mindent elmondhatunk, ami az eszünkbe jut? Mindent kérhetünk tőle? Mitől függ vajon a kéréseinkre a válasz? Ha Isten határtalanul szeret, amit pedig Krisztusban tökéletesen bebizonyított, akkor ez azt jelenti, hogy a kéréseinkben sincs határ, hogy tényleg mindent elmondhatunk, és joggal várhatjuk, hogy Isten meg is hallgasson. Nos, az alapigénk hosszan lehetne sorolni erre a válaszokat, de egy kitételt tesz, ami nagyon-nagyon fontos, és ezen keresztül választ kapunk majd az imént felsorolt kérdésekre. Így írja János, ha bármit kérünk, az ő akarata szerint. Nos, ez kétféle értelmű lehet. Vagy a kérés formájának kell Isten akarata szerintinek lennie, vagy pedig a kérés tartalmának kell Isten akaratával egyeznie. Ez viszont látjuk akár a forma, akár a tartalom tekintetében a bármihez képest azért egy elég erős korlátozás, szűkítés. Mivel a mi útjaink nem Isten útjai, hát ezért nyugodtan tudomásul vehetjük, hogy a mi bármi fogalmunkba beleférő dolgok nem egyenlőek az Úristen bármi fogalmába beleférő dolgokkal. Na de akkor honnan lehet megtudni, hogy vajon éppen az a kérés, amivel mi Istenhez fordulunk, vajon az akaratának megfelelő-e, ami engem foglalkoztat, amiért én majd megveszek, az vajon helyese, vagy az Isten nemet mond rá? Itt egy nagyon fontos kérdéshez érkeztünk el, úgyhogy előbb erről essen szó, és aztán majd szó esik a kérés fontosságáról is. Sok ember úgy gondol az imádságra, mint ami arra való, hogy a kéréseinket Isten előtt feltárjuk. Van ilyen imádság valóban, de ez csak egy fajta, és aki csak ezt alkalmazza, és más miért nem ismer, el sem tud képzelni, az még nem érti igazán, hogy mire való az imádság. Az imádság ugyanis a hívő embernek a beszélgetése Istennel, tehát egy beszélgetés az kettős dolog, tehát nem arról szól, hogy az egyik beszél, lenyomja a másiknak a torkán a saját akaratát, anélkül, hogy a másik egyáltalán szót kapna, szóhoz juthatna. Különösen nem így van ez az Úrral szemben. Hiszen aki így beszélget, hogy csak ő beszél, az elég ma hamar magára marad. Ebből nem lesz beszélgetés. Amit a nehéz emberekért mondott imádságunk kapcsán mondtam, arra szeretnék itt is célhozni, hogy az imádságnak azon túl, hogy kérünk bizonyos dolgokat Istentől, egy más, fontosabb funkciója is van, amelyben ő hat a mi lelkünkre, abban az állapotban, helyzetben, hogy mi megállunk ő előtte és vele beszélünk, ebben a helyzetben ő győz meg minket a lelke által valamiről, ő ad új szempontokat a kéréseinkre nézve, és megnyugtat, vagy éppen felhevít bennünket a maga bölcsessége szerint. Isten akaratának megfelelően imádkozni tehát a formára nézve azt jelenti, hogy nem egy lezárt, tökéletesen kikristályosodott kérés sorozattal állok az Isten elé, tehát nyitott vagyok, nem úgy sorolom a kívánságaimat, mint egy követelőző gyermek a cukrászdában, hanem úgy imádkozom és azért imádkozom, hogy figyeljek Istenre, nem pedig csak a rendelés leadása végett. Ez a forma. A tartalomra nézve Isten akarata szerint imádkozni pedig azt jelenti, hogy nem az e világ szeretetéből fakadó kéréseimmel bombázom Istent, hanem igyekszem az ő szempontjait folyamatosan szem előtt tartani. Szóval nem élvezetekre, nem önző módon csak magamnak, esetleg a családomnak kérve imádkozom, hanem úgy állok Isten elé, hogy közben figyelek a nagyobb családra, a gyülekezetre, az egyház közösségére, az újjászülöttek megszentelődésére, és a világ megjobbítására, megjobbulására. Az imádságnak tehát egy nagyon fontos funkciója, amit sokan sajnos el szoktak felejteni, hogy nekünk is rá kell hangolódnunk az élő Isten akaratára, és nem a saját akaratunk körül forgolódva kell Isten elé lépnünk. Az imádság, ha ilyen, akkor az érett hívő embernek az imádsága. Mikor mondjuk elkezdesz valamiért imádkozni, de az Úr az imádság közben megérteti veled, hogy ő mást akar, és akkor úgy kulcsolod ki a kezedet, úgy állsz föl, úgy indulsz tovább, mint aki megértette és el is fogadta, hogy Istennek már pedig más a szándéka. Az ilyen imádság egységbe hoz Istennel. Segít elfogadni Istennek az akaratát saját magadra nézve. Aki tehát ezeket a bármilyen kérésre buzdító igéket eddig úgy vette, hogy itt Krisztus valamiféle reklámfogással ajángatja az imádság lehetőségét, közben meg nem is úgy van, ez is egy átverés, egy hazugság, azt szeretném most már megnyugtatni. Értsétek meg, hogy mire vonatkoznak ezek az igehelyek igazából. Arra, hogy valóban mindent elmondhatunk Istennek, és valóban bármit kérhetünk is tőle. De az imádság elsősorban nem erre adatik, nem erre való, hanem arra, hogy miközben mi bármiért Isten elé járulunk, ő tanít, formál, csendesít, vagy éppen lelkesít bennünket. Így lehet megérteni azt az igét is, ami itt áll. Gyönyörű mondat a Bibliában. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Csodálatos mondat. Nos, ez az igazi bizalom. De hát ez a bizalom azt jelenti, hogy valóban mindent elfogadok az élő Istentől, mert hiszem és tudom, hogy ő a javamat akarja, és sokkal jobban tudja, hogy mi a jó nekem, mint én magam. Imádkozom, vannak kéréseim, de azzal, hogy elmondtam őket, egyenesen és azonnal rábíztam ezeket az Úrra, teljesen. Ha jónak látja, teljesíteni fogja, ha nem látja jónak, akkor az a jó, ha megkímél, ha nem teljesíti. Bárcsak el tudnánk jutni a hitnek egy ilyen fokára, az egész életünkre nézve, hogy ennyire bízzunk az Úrban, hogy mindig tudjuk és mindig úgy kulcsoljuk össze a kezünket, hogy az imádság az nem a kéréseinknek a kikönyörgése, kikövetelése, hanem az, hogy Istennek elmondva a kéréseinket teljes fiúi, gyermeki békességre jussunk a dolgot illetően. Isten kezébe tettük, ez a legjobb döntés, innentől legyen meg az, amit ő akar. Tehát eszünkbe juthat az is, hogy miért kell akkor bármit kérni. Nem tudja az Úr, mit akarunk? A 139. Zsoltárból rémlik talán, még ajkamon sincs a szó, te már tudod. Miért kell akkor imádkozni? Nagyon jó gondolatot olvastam ehhez. Azért, mert tulajdonképpen így ássuk elő Istennek a számunkra elkészített kincseit, Calvin írja ezt egyébként. Isten azt szeretné, ha megértenénk, hogy ő a mi segítőnk. De ha ezt természetesnek vesszük, ha nem kérjük, akkor nem fogjuk soha megtapasztalni egy-egy meghallgatott imádságnak a jó ízét. Tulajdonképp eltelik az életünk év az évre, de Istenhez nem kerülünk közelebb. Attól, hogy tudjuk az eszünkkel, hogy ő adott kenyeret, meg ő adott levegőt, egészséget. Ahhoz kérnünk kell, hogy felfogjuk, hogy ezek tőle vannak, nem maguktól, nem azért, mert nekünk ez jár, mert megdolgoztunk, mert megérdemeltük. Szóval az imádságra, a könyörgésre önmagunk miatt van szükség, azért, hogy megtanuljuk végre, hogy tényleg mindent az élő Istentől kapunk. A 16. vers aztán utólag rávilágít még arra is, hogy az imádság ráadásul olyannyira nem magunk körül forgás, hogy kifejezetten fontos szolgálat is. Nem a saját igényeink tisztázása Istennel. Sajnos sokszor kihasználatlan lehetőség marad a közösségeinkben a közbenjárás. Van, amikor nem tudunk eleget egymásról ahhoz, hogy egyáltalán tudjuk, hogy miért imádkozzunk a másiknál. Aztán olyan is van, amikor pedig az ember úgy érzi, hogy nem is eléggé figyelmes a többiek felé. Úgy közben járnék, de hát egyáltalán mi a probléma? Ugyanakkor az ige szó szerint így hangzott, hogy aki könyörög a nem halálos bűnt elkövetett vagy elkövető testvéréért, az életet fog neki adni. Hát ebből láthatjuk, hogy egyáltalán nem mellékes, és nem mindegy, hogy tesszük-e ezt, hogy vállaljuk-e, vagy csak legyintünk. Hiszen amin életek múlnak, az sohasem mindegy, hát még akkor, ha az örök életről van szó. Nem is csak néhány nagyon értékes évtizedről. Mennyire fontos dolog ez. Isten tehát Jánoson keresztül arra buzdít mindnyájunkat, hogy figyeljük egymást, és befogadó szeretetünkből, amiről az előző részekben bőven esett szó, ne csak arra teljen, hogy elhordozzuk egymást, hogy szeretetből figyelmeztetjük az ige útjára egymást, hanem teljen ebből a tevékeny szeretetből kifejezetten közben járó imádságra is a gyülekezet közösségén belül. Egy ilyen imádságban is helye van viszont akkor a bizalomnak, amiről az előbb volt szó, hogy ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, megkapjuk, akkor tudjuk, hogy amikor kértük, már meg is kaptuk. Ez pedig maga a csoda arra nézve, hogy a bajban lévő testvérért elmondott imádságod ennyire nem felesleges. De azért itt is van egy kitétel, mégpedig az, hogy azokért imádkozzunk, akik nem halálos bűnt követtek el. Az Úr Jézus egy mondata, aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Hát innen érthetjük meg ezt a halálos bűnt a legegyszerűbben és a legrövidebben. Mert ha elkezdünk ezen nagyon agyalogni, akkor abból ilyen jogi gondolkodás lesz, hogy ha egy lépéssel tovább megyek, az már nem, ha egyet vissza, az még igen. Isten nem így tekint ránk, és nem így gondolkodik a bűnről, a halálos és a nem halálos bűnről. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Aki Isten hatalmát és uralmát kisebbíteni akarja, aki a Szentlélek által jelenlévő és működő, csodákat tévő élő Isten megtagadja, ördöginek nevezi, az követi el ezt a soha bocsánatra nem találó bűnt, ez ugye a Szentlélek elleni bűn, legbővebben a Máté evangélium a 12. fejezetében hallhatunk és olvashatunk erről. Azért lehetséges ezt a bűnt úgy elkövetni, hogy erre Isten valóban úgy tekintsen, mint amire nincsen bocsánat, ugyanis ezt a rettenetes lázadást Isten ellen az ember dűből, kétségbe esett dűből követi el, vagy éppen önzésből, haragból. Ez a bűn tehát nem sorolható az emberi gyengeségből elkövetett többi bűn közé, amelyeket kívánságból, elcsábulásból vagy önszeretetből követünk el. Az pedig, hogyha valaki teljes lényével Isten ellen tud fordulni, sajnos csak egyet bizonyít. Azt, hogy az ilyen ember az ördög hatalmában van, nem pedig a kegyelemnek az állapotában. Tehát azt is ki kell mondani, János kimondja, hogy az ilyen állapotban lévő emberért még ne is könyörögjünk, mert akkor az Isten akaratával mennénk szembe. Na de testvérek, ha ezt ilyen szigorúan és ilyen komolyan vesszük, akkor ítélkező keresztjének leszünk. János apostol vajon tényleg úgy gondolná, Isten vajon tényleg azt üzeni rajta keresztül, hogy Azért, aki úgy tűnik, hogy Isten ellensége, azért, mert ne is imádkozzunk. Hadd vesszen csak el, úgy lesz a jó. Még csak rá se nézzünk. Kedves testvérek, amennyiben bizonyítható lenne, hogy valaki ezt tényleg elkövette, abban az esetben sajnos tényleg így kellene vennünk az igét. Hiszen ha Isten egyszer kijelentette, hogy az ilyeneknek nem irgalmaz, akkor az ő irgalmáért való könyörgés a mi részünkről is lázadás lenne. Emlékszünk, van valami hasonlóra példa a Bibliában, a Szentírás mindig önmagát magyarázza. Ábrahám alkudozott ugyan Istennel, Sodoma és Gomora megmentése érdekében. De hát gondoljuk csak végig, Isten türelmes volt vele, mert nagyon szerette őt. De hát Ábrahám az alkudozásával egyáltalán semmit nem ért el, mert a városok elvesztek. Mert nem volt bennük még annyi igaz ember sem, amennyire ő szépen levitte a mértéket. Ugyanakkor nem lehet ezt ilyen szigorúan venni mi nekünk, hiszen nekünk a külső szempontok szerint ezt világosan megítélni, eldönteni, hogy valaki tényleg egész lényével szembefordult-e az élő Istennel, vagy nem, ezt mi nem tehetjük meg. Nincsenek ehhez megfelelő eszközeink és lehetőségeink. Lehet, hogy az illető elesett ugyan, de fel fog állni. És a hitének egy apró szikráját Isten újra hatalmas lánggá tudja hevíteni. Szóval azt mi ne döntsük el, hogy na ezért az illetőért már nem is imádkozom. Ha valahogyan Isten megértetné veled, akkor nyilván, de nagyon nagy óvatosságra van itt szükség. Így olvassuk az igében, életet fog adni az ilyen imádság annak, aki nem halálos bűnt követ el. Jakab levelét olvassuk a kalauzunk szerint, az 5. fejezet 20. versében pedig ez van leírva. Aki megtérít egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Nos, Jánosnak ezt a mondatát, hogy mi a könyörgéssel bárkinek életet adnánk, ezt ugyanígy érdemes venni. Nem arról van szó, hogy Isten nem mentene meg valakit, de ha mi imádkozunk érte, akkor megteszi. Mint az ilyen régi rossz politikusok, hogy nem is tudja, hol van az a település, de ha elég nagy valaki megy ott interveniálni, közben járni, hát akkor megengedjük, hogy nem tudom én, valamit megcsináljanak, akkor végre megnézzük a térképen, hogy hol van az a település. Hát tényleg ilyennek gondoljuk az élő Istent? Inkább arról van szó, hogy Isten döntésének a véghez vitelében válunk mi hasznos eszközökké. Hiszen az imádságról, amit az imént mondtam, az itt is igaz, hogy jó részben kéréseink és monológiaink helyett az imádság a Szentlélek csodájává lehet az életünkben, ráhangolódás az Isten akaratára, az előtte való elcsendesedés, úgymond megölelése az élő Istennek. És akiért imádkozni tudok, mert érzem, hogy ez kötelességem és lehetőségem is, ahhoz Isten lelkületével próbálok hozzáállni. Nem törvénykezve, nem ítélkezve, hanem szeliden, de mégis határozottan, hiszen itt halálból való mentésről, megmentésről van szó. A fuldoklóval nem áll le az ember vitatkozni, hogy vajon melyik csapat fog nyerni az Európa-bajnokságon. Ott azonnal intézkedünk, és ez még annál is súlyosabb krízis. Szóval szeliden, de határozottan tudunk tenni azért az emberért, aki a határán áll már annak, hogy Istenre nemet mondjon. Ugyanakkor persze az is igaz, hogy Isten elkészített akaratát úgy magunk, mint mások számára is tényleg elő kell ásnunk az álhatatos, kitartó imádsággal. Csak testvérem, azt nem szeretné az ige, ha úgy gondolnád, hogy ha te valakiért nem imádkozol, akkor az automatikusan elveszett. Azért ennyire nem vagyunk főszereplők ebben a dologban. Ha a gőgösség felől nézzük, nyugodtan mondjunk le róla, nem rajtunk áll, vagy bukik az Isten országa. Ha viszont a felelősség felől nézzük, akkor azért csak remegjen ebbe bele a szívünk. Imádságunkon örök életek múlnak. Ha látod, hogy valaki meghidegülni látszik, hogy már nem lelkes, nem közeledik az Úrhoz, akkor ne csak nézd, ne csak sajnáld, ne csak intsd, hogy jönnöd kellene testvérem, hát hol van a hited, hanem imádkozzál érte kitartóan, mert így válsz a Krisztus áldott eszközévé a misszióban, akin keresztül életeket menthet. Ez sem a mi saját ötleteink és tudásunk szerint működik, hogy majd mi elhatározzuk, megtervezzük, és akkor megmentjük a lelkeket. Magunkat se tudjuk, nemhogy mást. Csak Isten képes erre. Már csak két mondatról szeretnék szólni, és akkor János első levelének ez a különleges alkalma, amelyen estéről estére olvashattuk, és kérhettük az Úr áldását belőle, úgy tűnik, hogy véget ér. Az egyik mondat az, hogy aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz meg sem érinti. Önmagam megőrzésének az egyetlen módja, amit egyébként már a héten hangoztattunk, hogy Isten védelme alatt maradok, nem szögdösöm el, nem megyek el kirándulni az élő Isten mellől, hanem amennyire szorosan csak lehet, minden dolgomat, minden napomat mellette és vele töltöm. Calvin olyan zseniálisan jó magyarázatot mond ehhez, nyilván a lélek ihletésével, hogy ezt szeretném felolvasni. Bár az Isten gyermekei sem maradnak érintetlenek a sátán csapásaitól, de döféseit elhárítják a hit pajzsával, úgy, hogy azok nem hatolnak el a szívig. Ezért a hívőkben sosem szűnik meg a lelki élet. Épp ebben áll, hogy nem vétkeznek, mert bár a test gyengesége miatt a hívők is elbuknak, de sóhajtoznak a bűnterhe alatt, utálják önmagukat, és nem szűnnek meg Istent félni. Tehát Isten az, aki újra és újra ráébreszt bennünket arra, hogy mennyire nem vagyunk az ő útján. És erre hallgatni végeredményben ezt jelenti, az, hogy megőrizzük önmagunkat, és ha hallgatunk az Úrra, akkor az ő védelme alatt a gonosz valóban meg sem érint bennünket. Nem lesz hatalma már fölöttünk. A másik pedig a levélnek a záró mondata, amely úgy áll ott, mint a nemzeti zászló egy hajónak a tatján. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Itt sokféle gondolat felmerül az egzegéták körében, hogy János vajon mire is gondolhatott. Nyilván, aki készült ide és otthon átolvasta ezt az igét, szintén bizonyára többféle megoldást is talált magában. Én azt szeretném veletek megosztani, amit nekem adott az élő Isten. Egy nagyon fontos üzenetet értettem meg ebből. Sokszor az a baj, hogy még a hívő ember sem biztos eléggé az élő Istennek az élő voltában. Sokszor olyan tehetetlennek gondoljuk Istent, mintha ő is csak egy szobor lenne. Egy olyan szobor, ami hall ugyan, de nem tesz semmit. A bálvány Istennek a másik jellemzője pedig a hívek körében, a híveik körében az szokott lenni, mintha a bálvány szobor az ő tulajdonuk lenne, mintha azért lenne az Istenség, hogy minket segítsen, mintha mi lennénk a lényegesek, ő pedig a mi szolgánk lenne. Tehát egyrészt tehetetlen, másrészt mi parancsolunk neki, ez a vallásoknak és a bálvány imádásnak mindig a két fő jellemzője. Nos, Isten a Bibliának minden lapján, minden szavában, mind a kétféle gondolatra, amit az imént mondtam, nemet mond. Mert ő élő Úr, és nem ő van miértünk, hanem mi vagyunk ő érte, és nem ő a mi tulajdonunk, hanem mi vagyunk az ő tulajdonai. Szóval őrizkedjetek a bálványoktól, Isten nekem ezzel azt üzente, hogy soha ne engedjen megszegényedni az Isten élő valóságába vetett hitemet. Azaz, ha csalódott vagyok, és elkezdenék panaszkodni, hogy jaj, már az Isten se olyan, mint régen volt, akkor jusson eszembe, hogy nem a tulajdonomról, nem egy lekötelezettemről, nem egy bálványról beszélek, hanem arról az élő Istenről, aki már akkor megváltott engem, amikor én még nem is éltem. Élő Istenünk van. Éppen ezért, amikor az élő Istent imádod, minden olyan gondolattól tartózkodjál, ami a bálvány Istenek imádatához tartozik. Bálványt bálványnak kiáró tisztelettel imádnak, az élő Istent az élő Istennek kiáró tisztelettel kell imádni. Imádjuk hát őt úgy, járuljunk az Úr asztalához, eltöltekezni a kegyelemnek erejével, ezt az áldott eszközt felhasználva, és tegye áldottá János apostol első levelét ezután is, a hitéletünkben gazdagon az élő Úr. Ámen. Kegyelmes Urunk, köszönjük neked, hogy nem szűnsz meg tanítani bennünket, és az olyan fontos dolgokban is újra és újra tükröt tartasz elénk, mint amilyen az imádság, amelyet minden nap gyakorolunk. Urunk, milyen sokszor csak elhadart kérések, az aggodalmunk lábaid elé helyezése a mi imádságunk. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy ebbe a rohanásba önként vagy éppen kényszerrel, de úgy bekapcsolódunk, hogy a lelki életünk is csak egy nagy rohanás. Pedig szükséges lenne, hogy beszélgessünk veled, hogy ne csak az eszünkkel tudjuk, amit üzenni akarsz, hanem a szívünket, a lelkünket is átjárhassa, hogy te győzhess meg a te igéd igazságáról. Erre van szükségünk, ugyan ki győzhetne meg bennünket rajtad kívül. Könyörögve kérünk, segíts, hogy ezentúl több időt szánjunk, és jobban figyeljünk az imádságban te rád, hogy ne csak a megrendelést akarjuk leadni neked. És nehogy azt gondoljuk, hogy ettől vagyunk jó hívők, hogy mindent elkérünk tőled. Ez nagyon fontos, de az imádságnak sokkal fontosabb funkciója, feladata az, hogy veled olyan közösségben legyünk, amelyben te magad győzöl meg a te igéd igazságáról, amelyekben te magad szólítasz meg bennünket, az olvasott, hallott igét felhasználva. Könyörögve kérünk, hallgass meg az olyan imádságainkat is, amelyeket másokért mondunk. Kérünk, segíts észrevenni azokat, akik bajban vannak, és segíts, hogy ne is csak azokért imádkozzunk, hanem azokért a testvérekért is, akik látszólag vagy valóságosan is boldogok. Kérünk ad, hogy ne ismerjünk határt ennek a szolgálatnak a végzésében, de abban is segíts, hogy ne pusztán ennyi legyen a szolgálatunk, hanem ha kell, akkor legyünk készek inteni is, tanítani is, mellé állni fizikailag is annak a másik embernek a gyülekezetben, a családban, más közösségben esetleg. Urunk, olyan áldott lehetőség és hatalmas teher a számunkra, hogy az imádságunknak ilyen nagy jelentőséget tulajdonítasz. Kérünk ad, hogy mégse teherként éljük ezt meg, hanem áldott lehetőségként, és legyünk boldogok attól, hogy ilyen fontosnak tartasz bennünket, hogy meghallgatod a szavainkat, pedig a szavaink mocskosak, pedig az életünk bűnökkel terhelt. És íme te Krisztus vérén keresztül mégis ilyen fontosnak látsz bennünket. Kérünk ad, hogy ezt mindig el tudjuk hinni, hogy a te szeretetedre alapozva legyen biztos az, hogy mi hiszünk abban, hogy üdvösséget adsz nekünk, és ezt a hitünket táplált kérünk az úrvacsora jegyeink keresztül is, és a szolgálatra készségben áldj meg bennünket. Kérünk, hogy áld meg egész egyházunkat, hogy csodálatos és áldott lehetőségét, az ige tiszta hirdetését egyre odaadóbban és hűségesebben hadd végezze. Úgy a vezetőiben, az elhívott lelkipásztorokban, mint az elhívott gyülekezeti szolgálattevőkben is, minden egyes megkeresztelt, hitre jutott egyháztag személyében. Kérünk, hogy áld meg a fiataljainkat és a gyermekeket is. Kérünk, áld meg a karácsonyi ünnepet, hogy a te fiad testet öltésére hadd tudjunk igazán szívvel, lélekkel figyelni és azért hálát adni. Kérünk, áld meg az országunkat is, csak te tudod, hogy mi a terved velünk. Kérünk, tedd, hogy ha nehézségek jönnek, akkor ne az öklüket rázzák az emberek az ég felé, hanem forduljanak magukba, hallják meg az ige hirdetést, az igét, és értsék meg, hogy nálad van a megoldás, és hozzád érdemes fordulni. Használj ebben eszközeidként mindnyájunkat, akik már a tieid vagyunk. Áld meg családjainkat, áld meg gyülekezeteinket, legyél velünk, kérünk, jóban és rosszban. Rád van szükségünk, rád akarunk hallgatni. Ámen. Mi atyánk, aki menj a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem megáll örökre. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át most és mind örökké. Ámen.